Istennek egy imád azért a mai tanításért, és akkor átadom a szót Istennek. Mennyi atyán, köszönjük neked azt, hogy harcolsz értünk, hogy minden nehézségben, minden problémában ott vagy is, vezetsz bennünket, hogy bújszatunk benned, hogy te ott vagy velünk. Kérlek, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is add, hogy meghalljuk a hangodat, nyisd ki a szívünket, és add a szent lelket, hogy halljuk a te hangodat. Amen.
A mai igehirdetésnek a címe egy kérdés, és az a kérdés nem más, mint az, hogy miért. Ezt a kérdést rengetegen fölteszik. Mivel elég sok szülő van itt, és vannak kisgyerekeink, tudjuk, hogy amíg kicsik a gyerekek, addig ez a miért kérdés elég sokszor elhangzik. Van egy brit felmérés, amiben megkérdezték a szülőket, hogy hát hogyan tudják ezt elviselni, amikor a gyerekeik állandóan kérdeznek. És képzeljétek el, hogy ebben a bizonyos felmérésben azt mondják a szülők, és az eredmény azt hozta ki, hogy naponta 300 miért kérdést tesznek fel a gyerekek, a kisgyerekek. Hát a szülők keményen kell, hogy állják a sorat, hogy 300-szor megkérdezik, hogy miért. Azt mondja ez a kutatás, hogy az 1000 anya megkérdezésével készült felmérés azt mondja, hogy a legkíváncsiabbak, a 4 éves körüli kislányok, ők kérdezik a legtöbbet, akár 390 kérdést is föltesznek egy nap, akik sokat szeretnek beszélni. A gyerekeket arról is megkérdezték, hogy az anyukájukat vagy az apukájukat részesítik előnyben, amikor kérdezni szoktak. Erre döntő többségében azt mondták, hogy inkább az anyukától kérdeznek, és 24% hozzátette, hogy ez azért van, mert amikor apától kérdezünk, azt mondja, hogy kérdezd meg anyától. Szóval ott vannak ezek a kérdések. Mindenféle kérdések vannak a gyerekeknél. A legnehezebb kérdések, hogy miért kék a víz, miből van az ég, miért énekelnek a madarak, és mindenféle olyan kérdések, amelyek hát érdeklik a gyerekeket, és nem tudják a pontos választ erre. Szóval a gyerekek kérdeznek, mert tudni akarnak sok mindent. És amikor felnőnek a gyerekek, és felnőttek lesznek belőlük, akkor következik az a szakasz, amikor mindenféle olyan kérdés, ami szembeállít bennünket, és nem tudjuk megmagyarázni, ugyanolyan miérteket hoz a felnőtt embereknek is a gondolataiba, csak ezt már Istennek mondjuk el, hogy de hát Isten miért? És akkor jönnek az Istenhez a miért kérdések, hogy ezt miért teszi, vagy miért nem teszi, miért engedi meg, vagy miért nem engedi meg. Az elmúlt hetekben volt egy olyan hír, hogy Erdélyben egy medve megölt egy 40 év körüli fiatalembert. Csak hallgattam a rádióba, és akkor a hírekben az is benne volt, hogy ennek a fiatalembernek egyébként 2 kiskorú gyereke volt otthon, akit egyedül nevelt. És amikor egy ilyen hírt meghallasz, akkor nem merül föl benned, hogy de miért pont ő? Nem tudom a választ rá. De amikor ilyen helyzetekkel találkozunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy miért pont ő? Miért van az, hogy a jó emberek hamarabb meghalnak sokszor, és akikre úgy gondolunk, hogy nem annyira jó emberek, azok meg hosszú életűek lesznek. Ezt nem tudom, hogy a statisztika alá támasztja el vagy sem, de néha vannak ilyen megfigyeléseink. És fölmerül a kérdés, hogy de miért? Miért van az, hogy sokszor komoly elkötelezett keresztény embereknek a gyerekei ilyen tékozló fiú vagy tékozló lányok lesznek? És amikor ilyet látok, akkor fölteszem a kérdést, hogy de miért? Mert ha nem ez a háttér, akkor még érthető esetleg. De miért, és miért, és miért? Miért vannak természeti katasztrófák? Miért halnak meg ártatlan emberek? Miért van annyi szenvedés, annyi nyomorúság a világban? Miért vannak háborúk? És miért van az, hogy aki kirobbantja a háborút, az mindig jól érzi magát, és mindig a másik oldal szenved? Miért, miért, miért? Olyan sok ilyen miért kérdés van. Egyszer voltam egy konferencián, ahol a keresztény üldözésről volt szó, és a Közel-Keletről érkező keresztények azt mondták, és az nagyon bennem maradt, hogy nekik a legnagyobb ilyen miért kérdés, hogy a nyugati keresztényeket miért nem érdekli az ő szenvedésük. Mert őket ölik, pusztítják, gyilkolják, és menekülni kell mindenhonnan. Vannak ilyen miértek, hogy miért, és nem biztos, hogy tudjuk ezekre a válaszokat. Talán soha nem tudjuk meg a válaszokat, de a kérdések ott maradnak. Azt is megfigyeltem, főleg amikor diák voltam, és ennek én is a részese voltam, hogy a megtért újjászületett diák, ha puskázni mer, hamarabb lebukik, mint az, aki egyébként mindig ezt szokta csinálni, és ebből sportot űz. Miért van ez? Isten nem védi meg. Nem segít neki. Miért vannak ezek az érthetetlen dolgok? És talán a legnagyobb teológiai kérdés, amire, hát persze vannak teológiai válaszok, de igazán nem biztos, hogy megnyugtatóak ezek a válaszok, hogy Isten miért nem vonta még ki a forgalomból az ördögöt? Tehát erre tudom a teológiai választ, de ez nem biztos, hogy megnyugtató neked, amikor a hétköznapokban éled az életedet, és ott vannak a kísértések, ott van a nyomás rajtad, esetleg a bukás ott van az életedben, és akkor de minek? Hát nem egyszerűbb lenne, hogy kivonni a forgalomból az ördögöt, és sokkal szebb lenne az élet, nem? De miért? Miért nincs így? Bizonyára te is föltetted már ezeket a kérdéseket, hogy miért. És rengeteg másik dolog is lehet, ami bennünket megállít, mert nem értjük, nem tudjuk megmagyarázni, és azt kérdezzük Istent, hogy miért történt ez? Hogy miért így történt? Hogy miért velem történt ez? A 42. Zsoltár egy olyan Zsoltár, amit én elneveztem egy ilyen miért Zsoltárnak. Ez nem egy teológiai kifejezés, ez csak egy ilyen összefoglalása. Annak, amit a Zsoltár író leír, és most megnézzük ezt a Zsoltárt. Ahogy végigolvasom a 42. Zsoltárt, akkor már látjátok benne, hogy a Zsoltáríró megfogalmaz olyan kérdéseket, amelyekre ő valóban nem tudja a választ. Elmondja Istennek, hogy miért, és nem csak a kérdések vannak benne, hanem meglátjuk majd, hogy nagyon komoly segítséget, vagy nagyon komoly válaszokat is ad a Zsoltár arra, hogy mit kezdjünk a miértekkel, és hogyan kell tovább lépni. Tehát a 42. Zsoltár így hangzik. A karmesternek Kórá fiainak a tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem, éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm a lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, ezért te rád gondolok a Jordán földjéről, a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvénynek kiállt, zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Szóval nézzük meg, hogy a miért Zsoltár az mit mond. Van egy ilyen mondás, fogalmam sincs, hogy ezt kimondta, hogy nehéz az élet, de meghalni félek. Szóval ez egy ilyen beszorított helyzet. Az élet is nehéz, de ebből kilépni se olyan egyszerű. Tehát ott vagyunk két nehézség között. És ebben a két nehézségben tulajdonképpen ezek a miértek meghatározzák az életünket, és nem is annyira a miért kérdés, hanem ami mögötte van, ami miatt föltesszük ezeket a miért kérdéseket. Hogy miért kell szenvednem, miért kell nehéz helyzetbe kerülnöm, miért nem sikerülnek úgy a dolgaim, mint a másiknak. Ezek tulajdonképpen úgy beszorítanak bennünket. És vannak időszakok, amikor különösen nehéznek érezzük az életet. Amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, tulajdonképpen van egy egyszerűbb megoldás, amit sokszor pszichológusok is ajánlanak, és talán van benne egy nagy bölcsesség is, hogyha valami nagyon nehéz neked, nehéz egy munkahely, akkor hagyd ott. Eszter vagy. Ugye, tehát nehéz egy munkahely, hagyd ott, menjél egy jobb munkahelyre, ugye? Sokáig ott vagy egy nehéz munkahelyen, ott van a miért, hogy miért ilyen nehéz, miért ilyen a környezetem, miért ilyen a főnököm, de ott hagyod, akkor már nincs itt a miért. Ugye? Tehát vannak ezek az egyszerű megoldások, ezt környezetváltozásnak hívják, hogy egyszerűen tovább lépsz és valami más helyre mész, ahol nincsenek meg ezek a problémák. Ha rossz lakókörnyezetben laksz, olyanok a szomszédok, amilyenek, már minden bajod van velük, akkor fogod magad, és elköltözöl, ugye? És akkor remélhetőleg az új helyen a szomszédok normálisabbak lesznek, és akkor megoldódik a probléma, és már is nem kell föltenni a miért kérdést. Tehát vannak ezek az egyszerű megoldások, hogy valamit nem tudunk elviselni, akkor egyszerűen azt a helyet, vagy azt a környezetet, vagy azt a szituációt ott hagyjuk, kilépünk belőle, és megyünk valami másik helyre. Ez nem biztos, hogy minden esetben megoldja 100%-ig a problémát, de néha segít ebben. A másik oldalon viszont nagyon sok olyan helyzet van, amikor ezt a környezetváltozást, vagy ezt a kilépek ebből a helyzetből, és egy újat kezdek, ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni. Ha te súlyos beteg vagy, az orvos azt mondja, hogy élet-halál közt vagy, akkor nem mondhatod azt, hogy hát most a mi értekkel nem akarok foglalkozni, akkor kilépek ebből, és akkor kezdek egy új életet egészségesen. Ugye, te benne vagy egy helyzetben, és nem tudsz kilépni belőle. Jön egy anyagi csőd valakinek az életében, akkor nem mondhatja azt, hogy engem ez most nem érdekel, ez most nekem nehéz, ez probléma, én kilépek ebből, és kezdek egy újat. Mert azzal foglalkozni kell. Tehát nem lehet ezt csinálni. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, férjem alkoholista, akkor egy házasság az nem, hogy fogom, és ott hagyom az egészet, vagy hogy kilépni nem mindig egyszerű, nehéz helyzetekből. Van, aki azt mondja, hogy megcsal a házastársam, akkor most mit kell csinálni? Tehát nem olyan egyszerű, hogy gyorsan ott hagyok mindent, és akkor kezdek valami újat. Tehát a nehézségek, azok a problémák, amelyekkel szembe találkozunk, és fölteszik ezt a nagy miért kérdést, ezeknek van egy ilyen súlyosabb változata is, amikor a kérdések igenis ott maradnak, és nem nagyon lehet kilépni, nem nagyon lehet megoldani ezeket a helyzeteket. Ezt mondja a Zsoltár író, hogy ezt mondom az Istenemnek, kőszállamnak, miért feledkeztél meg rólam? Ugye az ember úgy érzi, hogy amikor nehézségek vannak, mintha az Isten elfelejtkezett volna rólam. Titeket szeret az Úr, meg minden rendben van, de hát én milyen szerencsétlen vagyok, hát az Isten miért nem gondol rám is. Ugye, miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Ha ilyen fájdalom és gyász ér valakit, akkor miért engem? Miért pont most, és miért így? Ezek a kérdések nagyon valóságosak. Miért gyötör az ellenség? Miért van az, hogy engem mindig bántanak, és alig bírom ezt elviselni? Uram, hát miért van ez? Ezek komoly kérdések. Azt mondja, hogy mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak az ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Ez a hol van a te Istened, ez azt is mondja, hogy hát ha te keresztény vagy, akkor miért nem segít a te Istened? És a Zsoltár író átél és megtapasztalja azt, hogy annyira nehezek ezek az élethelyzetek, és olyan komolyak ezek a kérdések, hogy úgy éli meg, mintha csontjait tördelnék össze. Volt már valaki ilyen helyzetben, hogy a csontjaidat tördelték? Ez valószínűleg nagyon fájdalmas dolog lehet, nem? Nekem még sohasem ilyen csontom nem tört el, tehát nem ismerem ezt a fájdalmat. Más fájdalmakat ismerek, de ezt még nem. De hogyha valakinek a csontjait törik széjjel, akkor az valószínű, hogy komolyan átéri a szenvedésnek a magas fokát. És azt mondja a Zsoltár író, hogy amikor ezek az élethelyzetek velem szembe jönnek, és át kell ezeket élnem, jövök az Istenhez, és azt mondja, hogy miért, mert annyira fáj, hogy nem tudok mit csinálni ezzel az egésszel. És amikor a fájdalmak jönnek, akkor minden ember átéli a nagyon mély magányt, az egyedüllétet, hogy nekem kell ezzel valamit kezdeni. És tényleg jönnek ezek a kérdések, hogy esetleg akár nem keresztények is, hogy ja, te keresztény vagy, és akkor pont veled történik, a te családodba történik, a te munkádba történik, a te vállalkozásodba történik ilyen. Jöhetnek ezek a kérdések, vagy lehet, hogy nem teszik fel a kérdést, csak rád néz valaki, és tudod, hogy mire gondol. Lehet, hogy te magad teszed fel ezeket a kérdéseket, hogy de hát Istenem miért, és hogy ez így nem igazságos. Valahogy ez így nem jön össze, hogy én keresztény vagyok, én szolgálok, én csinálok sok mindent neked, és akkor ilyen dolgok jönnek az életembe. És néha azt kell átélni, hogy ezek mögött ott van az ördög, és oda sugja a füledbe, hogy nehogy megelégedj ezzel, nehogy elfogadd ezt a helyzetet. Hát tedd fel a miért kérdéseket, nem? Mondj el az Istenhez, és kérdezd meg, hogy miért? Hát te jó ember vagy, nem? És olyan dolgok történnek veled, ami a rossz embereket érinteni. Amit az rossz emberek érdemelnének meg, akkor menj el az Istenhez, és beszéld meg vele ezt. És nagyon sokszor az ördög, egy ilyen démoni háttér ott van ezekben a fájdalmas, nehéz helyzetekben, amikor egyedül van az ember, amikor fáj valami, amikor nehéz valami, hogy miért, és kiabálj az Istenhez, és próbáld valahogy megoldani. Azt mondja a Zsoltár író, hogy könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal. Ha ezt lefordítjuk magyarra, hogy könnyem lett a kenyerem, ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal sírt. Tehát zokogott és sírt, és nem tudta ezt az egész helyzetet földolgozni, és ahogy hullottak a könnyei, elment az étvágya, és egyszerűen csak a könnyei voltak. Ez azért nem egy átlagos helyzet, hogy van egy rossz napom. Egy olyan szituációról beszél a Zsoltár író, ami nem egyszerű helyzet. És az a kérdés, hogy amikor átéljük, akár nagyon mélyen, akár csak enyhén, de mégis szembe jönnek velünk ezek a nehéz helyzetek, akkor mit kell tenni? Mit kell tenni akkor, ha padlóra küld az élet? Ha egyszerűen nem tudok tovább menni. És ebben a Zsoltárban nem csak az van benne, hogy a miérteket föl lehet tenni, és persze, hogy jönnek belőlünk ezek a miértek, hanem az is, hogy mit kell tenni. És ahogy végigolvassuk ezt a Zsoltárt, van 4 nagyon egyszerű és nagyon-nagyon fontos alapelv, amit a Zsoltáriró fölkínál neked is, meg nekem is, meg ő is ezt alkalmazta. És ez segített abban, hogy amikor a legkeményebb miértek jönnek az embernek az életébe, akkor ezek a lépések, vagy ezek az alapelvek, ha ott vannak az életedbe, akkor segítenek abban, hogy ezek a miértek, meg ezek a fájdalmas, nehéz helyzetek ne nyomjanak tönkre téged, és ne tegyenek tönkre, hanem tudj tovább menni. Lehet, hogy a válasz is benne lesz, az is lehet, hogy a válasz soha nem tudod meg a miértre, de téged föl tud szabadítani az Isten, és tovább tud vezetni. Szóval a Zsoltár alapján jön 4 olyan alapvető dolog, ami segíthet ebben bennünket. Az első ilyen alapelv, hogy önts ki a lelkedet az Isten előtt. Vagyis ő is azt mondja, hogy kiöntöm a lelkemet az Isten előtt. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv. Minden olyan nehézségben, akár bűn van az életedben, akár fájdalom, akár keserűség, frusztráció, bármi olyan dolog, ami terhel téged, hidd el, hogyha sokáig ez a lelkedben van, ez fertőzővé válik és megbetegít. Az Isten viszont odaáll és azt mondja, hogy önts ki a lelkedet előttem. Mondd el nekem, hogy mi van veled. Beszélj nekem erről. Az Isten szívesen végighallgatja azt, hogy mi van veled. És amikor kiöntöd a lelkedet az Isten előtt, elmondod a miérteket és a fájdalmaidat is, mindazt, ami téged terhel, akkor ez már, hogy Istennel beszélhettél erről, már felszabadító. Kiöntöm a lelkemet az Isten előtt. Vagyis ez azt jelenti, hogy minden olyan fájdalmas dolog, akár más bűnei miatt vagy te leterhelve és nehéz helyzetbe kerülve, akár a saját bűneid miatt kerültél ilyen helyzetbe, fontos, hogy ezek a bűnös, zűrzavaros dolgok, ezek valahogy kijöjjenek belőled, és ne fertőzzenek téged, önts ki a lelkedet az Isten előtt. Látok a képen egy padot, ezt néhány hónappal ezelőtt fényképeztem le Miskolcon, az avasi református templomban van ez a pad, ennek a padnak van egy komoly története. Sok évszázaddal ezelőtt ebben a gyülekezetben, és talán nem csak ebben a gyülekezetben, hanem máshol is volt egy olyan szokás, hogy a bűnt ne lehessen sokáig hordozni, tehát hogy ki lehessen önteni az embernek a lelkét az Isten előtt, erre kitaláltak egy rendszert. És ehhez egy nagyszerű eszköz volt ez a pad. Ezt a padot úgy hívják, hogy fekete pad vagy szégyenpad, és arra használták a gyülekezetben, hogyha valaki valami bűnt követett el, és ez kiderült, és hát mondjuk ezek nem apróság volt, hanem olyan dolog, ami megbotránkoztató volt a gyülekezet számára, vagy a város számára, és kiderült, hogy XY egy ilyen bűnt elkövetett, akkor a következő istentiszteleteken, néhány istentiszteleten ennek a drága embernek, aki elkövette ezt a bűnt, ezen a padon kell ülni. Csupán azért, hogy a bűn az nem maradjon rejtve, tehát hogy az nyilvánosságra kerüljön, ki kell önteni. Volt egy másik változata is ennek, ez már egy kicsit közelebb áll hozzám is jobb. Az a pad arra is lehetőséget adott, hogy ha valaki bűnt követett el, és az Isten előtt bevallotta a bűnt, tehát bűnbánatot tartott, és tudtam, hogy én most olyan bűnt követtem el, amivel szégyent hoztam az Istenre, a családomra, vagy a gyülekezetemre, vagy a településemre. De senki nem tudja egyébként, csak én tudom. De bűnbánatot gyakorlok, és a következő Isten tiszteleten odaülök erre a padra, senki nem tudja, hogy miért ülök ott, de hogyha ott ülök a padon, és vállalom azt, hogy igen, én bűnt követtem el, és megvallottam az Isten előtt, és vállalom ezt, akkor sem a gyülekezet vezetői, sem a gyülekezetből senki meg nem kérdezheti tőlem, hogy miért ültem a padon. Akkor az Istennel lerendeztem, én önként ezt vállaltam, és aztán tovább mehetek. Bevezessük a kősziklába ezt? Ezt csak azért mondtam el, mert csak egy érdekes megoldás arra, hogy amit az Isten ajándékként, vagy lehetőségként mond nekünk, hogy önts ki a szívedet, a lelkedet, és szabadulj meg minden olyan dologtól, ami fertőz téged, ez ha nem megy az embernek, akkor néha az ember kitalál rendszereket is erre, hogy kell ösztönözni az embereket, hogy ezt megtegyék. De szerintem elég jó ösztönző, ha a Szentlélek vezet bennünket ebben, A Zsoltár azt mondja tehát, hogy az első fontos dolog, hogy minden olyan mélyértnél, minden olyan nehéz helyzetnél, ami gyötör téged, ami bánt téged, amivel nem tudsz mit kezdeni, menj az Isten elé, önts ki a szívedet, mondj el mindent. Az Isten nem fog rajtad megbotránkozni, az Istennek nem tudsz olyan dolgot mondani, amit ő nem ismerne. Azt is látja, hogy mi van a lelked mélyén, a szíved mélyén, minden tud rólad, bármit elmondhatsz neki, és amikor kiöntöd a szívedet, a lelkedet az Isten előtt, akkor egy más állapotba tudsz az Istenhez kapcsolódni. A Zsoltár író azt mondja, hogy az első fontos tanács, önts ki a szívedet, a lelkedet az Isten előtt. A második, emlékezz Isten nagy csodáira. Ő azt mondja, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor úgy éli a mindennapjait, hogy könnyem lett a kenyerem, meg olyan fájdalmaim vannak, mintha a csontjaimat törnék, ebben a helyzetben mit kell csinálni? Nem arra koncentrál, hogy nekem milyen borzasztó rossz, és ezt nem fogom kibírni, hanem azt mondja, hogy arra emlékezem, hogy milyen nagy tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához a hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Vagyis emlékezni az Isten dicsőséges dolgaira az életembe. Hogy nem csak a fájdalom a valóság, nem csak a miértek a valóságosak, hanem az áldás is. Az, hogy Isten megáll téged is, meg engem is rengeteg jó dologgal. Az, hogy az Isten valóságosan ott van az életünkben, még akkor is, ha ma nekem nehéz napom van, vagy nehéz időszakaim vannak. Ma lehet, hogy fáj mindenem, de ha visszaemléksz, akkor rengeteg olyan napra tudok visszaemlékezni, ami dicsőséges volt, amiben az Isten hatalmát és dicsőségét átéltem, és hogyha erre tudsz emlékezni, ez segít neked arra, abban, hogyha akkor az Isten megsegített engem, akkor ebből a helyzetből is ki tud hozni. És a Zsoltár író azt mondja, hogy ez egy fontos alapelv, hogy ne ragadj bele a problémáidba. Ne egy ilyen mocsárként, ne húzzon le téged az a fájdalom, az a nehézség, mindaz, ami adott esetben ér téged, hanem bármennyire is nehéz, bármennyire is fáj, de emlékezz az Isten nagy csodáira. Emlékezz mindarra, amit az Isten tett veled. És amikor emlékezel az Isten nagy csodáira, akkor ez felszabadító tud lenni. Rick Warren azt mondja az egyik írásában, vagy könyvében, hogy a jó dolgokért könnyű hálát adni Istennek. Hát ez egyetértünk, ugye? Hát a jó dolgokért könnyű hálát adni. Azonban, amikor a rossz dolgok közepette is hálát tudsz adni, a hited növekszik, és a lelki gyökereid is egyre mélyebbre hatolnak. Ha a nehézségekben hálát tudsz adni, akkor a lelki gyökereid mélyebbre mennek, és erősebb leszel. Amikor nehéz időszakon mész keresztül, fontos, hogy a figyelmed ne arra irányítsd, ami elveszett, hanem arra, ami megmaradt, és légy nagyon hálás érte. Ugye nem mindegy, hogy mire koncentrálunk. Ha mindig arra koncentrálunk csupán, ami elveszett, ami fáj, ami nehéz, ami nem működik, ami elromlott, akkor persze ennek a vége a depresszió. Akkor nincs értelme az életnek. Ha viszont tudok arra koncentrálni és arra emlékezni, hogy mi az, ami van, hogy mi az, ami megmaradt, hogy mi az, ami értékként ott van az életemben, akkor ezek segítenek abban, hogy az ember helyre tegye saját magát. Mert nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy az ember egy nehéz helyzetben, amikor belekerül, akkor úgy érzi, hogy minden fekete, hogy minden szörnyű. Lehet, hogy van egy napod, amikor magányos vagy, és akkor azt mondod, hogy nekem nincsenek barátaim. De túlzásokba esünk ilyenkor, mert annyira nehéz a fájdalmat elviselni, vagy a nehézségeket, vagy a frusztrációt elviselni, hogy túlzásokba esünk, és akkor azt mondjuk, az Isten elfelejkezett rólam, a gyülekezetben nem érdekel senkit, hogy velem mi van, az Isten is elfelejkezett rólam, mindenki foglalkozik maga dolgaival, én meg itt vagyok egyedül. És ez nem igaz. Nem igaz az, hogy csak mindig egyedül vagy, nem igaz az, hogy csak neked fáj, nem igaz az, hogy téged nem szeret senki, nem igaz az, hogy nem akar neked segíteni senki. Csak a fájdalmakba beszűkülünk, és ezeket látjuk. És amikor helyre tesszük ezeket, és látjuk az értékeket is, meg látjuk a nehézségeinket is, a kettő együtt adja a valóságot. Tudom, hogy nem iskolában vagyunk, de adhatok egy házi feladatot nektek? Nem fogom bekérni, meg nem fogom ellenőrizni, de egy jó házi feladat lehet, hogy amikor egy ilyen miért időszak van az életedben, és kezdesz beszűkülni, akkor tedd meg azt, amit Rick Warren javasol, hogy mérlegeld a dolgokat, és egy lapra fölír az egyik oldalra nehézségeit, a másik oldalra meg mindazt, ami értékként ott van az életedben, amit nem vesztettél el, ami a tied, amit áldásként megéltél, ami akár ma is valóságosan ott van az életedben, vagy akár holnap és holnap után is rendelkezésedre áll, és hogyha ezeket le tudod írni, és együtt nézed a kettőt, akkor lehet, hogy ennek az egyenlege nem egy ilyen mély miért, és akkor mit képzel az Isten, hanem egy hálaadás lesz belőle. Gondoljátok át. Ha szükség van, csináljátok meg, mert ez segíteni fog. A 94. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáríró, amikor egy ilyen mérleget készített, hogy ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honába laknám. Vagyis már rég meghaltam volna. Tehát, hogy vannak nehézségek, de hát az Isten az, aki segít bennünket, és lehet, hogy néha úgy érzem, hogy itt a vége mindennek, itt a halál, vagy a csőd, de a másik oldalon ott van az Istennek a jó indulata, az Istennek a segítsége. Szóval a második, hogy emlékezz Isten nagy csodáira, ezeket soha ne felejtsd el, mert ezek bátorítanak. Engem már sokszor kihúzott nehéz napokon arra, hogy visszagondoltam, és ebben is Isten segített. Nem volt pénzem, Isten pénzt adott, nehéz helyzetek voltak, Isten furcsa megoldásokat adott, amikor egyedül voltam, embereket adott, nagyon sok mindenben. Szükség szerint az Isten reagál ezekre. Harmadik. Azt mondja a Zsoltáríró, hogy parancsolj a lelkednek. Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízzál az Istenben. Én tudom, hogy ma a 21. században, a posztmodern világban ez a parancsolni, ez egy ilyen, majdnem ilyen szitok szó, nem szabad parancsolni. A gyereknek nem szabad parancsolni, majd a gyereknek azt csinál, amit akar. Az iskolában nem szabad parancsolni a tanárnak. A munkahelyen nem szabad parancsolni a főnöknek, mert föl fogja jelenteni az alkalmazott, és akkor a főnök lesznek problémái. Szóval ez a parancs, ez egy ilyen nehéz kifejezés, amit régen értettek az emberek, ma már fél mindenki tőle. Én azt mondom, hogy nem kell ettől félni. Az Isten szokott parancsolni. És amikor az Isten azt mondja, hogy parancs, és ez van, akkor ott vagy ez van, és akkor tudod, hogy áldást nyertél, mert elfogadtad az Isten szabályait, vagy alapelveit, vagy ha nem, akkor rosszul jártál. Az Isten parancsol. A szellemi világban, az Isten és a démoni világ, vagy az ördögnek a hatalmában, amikor olvassuk az evangéliumokban ezeket a történeteket, ahhoz megnyilvánul, az Isten vagy Jézus mindig parancsol az ördögnek. Nem megkéri, nem szívességet kér tőle, nem azt mondja, hogy légy szíves, meg ha nem lehetne valahogy megoldani, hanem azt mondja, hogy menj ki belőle. Távozz innen. A parancs az egy ilyen mennyei dolog, ez egy jó dolog, hogyha valaki jól él vele. És szerintem a hétköznapokban is szükség van arra, hogy akinek bizonyos értelemben tekintélye van, és ezt Isten szerint való módon használja, akkor parancsoljon. Tehát mondja ki azt, hogy valami az így lesz. Erre szükség van némely helyzetekben. Más helyzetekben persze nem, tehát visszajönni nem szabad ezzel, nem erre szeretnének bátorítani benneteket. Itt a Zsoltárban viszont azt mondja a Zsoltáríró, hogy parancsolja lelkednek. És ez azért fontos ez a parancs, mert a lelkednek azt mondja, hogy kedves lelkem, olyan jó lenne, hogyha most nem lennél olyan szomorú. Ezzel semmit nem fogsz elérni. Mert a lelked azonnal nem fog átváltani, és nem fog, nem tudom, valami örömteli változatba átmenni. A lelkünk az nagyon sokszor beragad, és főleg a nehéz helyzetekben beragad egy ilyen fájdalmas, vagy egy ilyen kesergő időszak van, akkor a lelkünk beragad, és nem akar tovább lépni. És ahhoz, hogy kimozdítsd a lelkedet ebből a kesergő, panaszkodó, síránkozó, depressziós, nem tudom milyen lelkületből, egyszer azt mondod, hogy itt a vége. Azt parancsol, hogy nem csináljuk ezt tovább. Nem vagyok hajlandó tovább szomorúnak lenni. Nem vagyok tovább hajlandó keserűnek lenni. Nem vagyok hajlandó tovább aggódni emiatt a dolog miatt. Ha parancsolsz a lelkednek, akkor a lelked egyszerűen muszáj, hogy valahogy tovább megyen, hogyha ezt következetesen fogod tenni. A Zsoltáríró azt mondja, hogy hát lelkem, miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál az Istenben. Ez egy parancs. Bízzál az Istenben. És amikor bízunk az Istenben, akkor följönnek azok a lehetőségek, ami valami új dolgot hoz elő. Amíg nem tudsz bízni az Istenben, hanem csak a fájdalmat látod, akkor az egy ilyen kilátástalan és nehéz helyzet. Szóval meg kell tanulni parancsolni. Még szerintem olyankor is, amikor vasárnap reggel fölébredsz, és álmos vagy. És fölmerül benne, hogy jöjjek Isten tiszteletre, vagy aludjak tovább. Mit kell csinálni? Parancsolja lelkednek. Eltelik 2-3 nap, hogy nem imádkoztál. Mert annyi minden van az életben, olyan sok minden betölti az élet, a lelkedet, szívedet, gondolataidat, és tudod, hogy szükséged lenne az imára, de kimaradt. Mit kell csinálni? parancsolsz a lelkednek, hogy most már pedig imádkozni fogunk. Mert szükség van az imádságra. A parancs az segít abban, hogy kimozdítson bennünket egy rossz kerékvágásból, és tovább tudjunk menni. A negyedik, az utolsó ilyen tanács, amit a Zsoltár író mond, azt mondja, hogy lásd a láthatatlant. Úgy fejezi ki, hogy mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Vagyis ott vagyok egy nehéz helyzetben, de elkezdem látni a jövőt, a megoldást, és látom, hogy milyen jó lesz az a megoldás, és amikor eljutok oda, milyen boldog leszek, és ezért már most hálát adok Istennek, hogy oda fogok érni. Pedig most még fáj, most még nehéz, most még nem tudom, hogy merre kell menni. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy jövőképed azzal a dologgal kapcsolatban, amivel beleragadtál. Ha nincs jövőkép, nem tudod, hogy merre menjél. Nekem volt egy pár hét az életemben, amikor nagyon fáradtnak éreztem magam, nem egy ilyen költözéses időszakban. Nem tudom, hogy ki szeret költözni, szerintem senki. Tehát rengeteg energiát elvisz az embernek az életéből. Pakolni, mindent összeszedni, rendbe rakni a dolgokat, új helyre menni, ott is rendbe rakni a dolgokat. Emlékszem rá, hogy iszonyatosan fáradt voltam. Hazamentem este, és azt láttam csak, hogy így hegyekben vannak a dobozok, és hogy jó lenne dolgozni egy kicsit, pakolni, mert hogyha nem csinálom meg, akkor soha nem lesz rend. És leültem, és azt mondtam, hogy semmi kedvem nincs hozzá. Se erőm, se kedvem, én ma nem fogok pakolni. És tudjátok, mi jutott eszembe? A 42. Zsoltár. Hogy mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. És amikor eszembe jutott ez a Zsoltár, van egy dal is, ami megzenésítette ezt a Zsoltárt, hogy hálát adsz még az Úrnak, amikor a nehéz idők elmúlnak, és amikor ugye ez elém villant, akkor képzeljétek el, hogy láttam a teret berendezve. Csak úgy elképzeltem, hogy milyen jó lesz. Rend lesz végre. És erőt adott, és aznap este két doboz kipakoltam. Többre nem volt energiám, de legalább kettőt megcsináltam. Ha nincs jövőképed, ha nem tudod, hogy merre kell menni, ha nem tudod elképzelni, hogy holnap mitől lesz jobb, mint a tegnap volt, akkor az nincs motiváció, akkor az ember nem tud előre menni. És fontos, hogy lássuk a láthatatlant. Ez szellemileg is így van, fizikai dolgokban is így van, és tulajdonképpen mindenben így van. Látni a láthatatlant. Tehát van négy alapelv, amit a Zsoltár író azt mondja, hogy ha ezeket követed, akkor ez segít neked, hogy a nehéz helyzetek azok nem tesznek tönkre téged, a miértek azok nem ragadnak beléd, és nem csak a miértek maradnak, hanem tovább tudsz lépni, és föl tudsz szabadulni, és valahogy átéled az Isten jóságát, meg a hűségét. Egy dologról még mindenképpen beszélni kell itt az alapelveken túl, arról, hogy ki írta ezt a Zsoltárt. Emlékszik valaki arra, hogy ki írta ezt a Zsoltárt? Kórá fiai. Nem tudom, mennyire szoktatok foglalkozni ilyen bibliai családokkal. A Kórá család az egy zűrös társaság volt. Isten nagy lehetőséget adott nekik. A Kórá fiainak, az kedves apukája, tehát az előd, az egyik vezető volt Izraelben. Egy tisztelettel, hatalommal rendelkező valaki, akinek volt egy komoly szolgálata. És ezt a pozíciót nem becsülte meg abban az időben, amikor Mózes vezette a népet Egyiptomból egészen az ígéret földjéig. Ebben az időszakban Kórá, meg néhány más ember föllázadt az Isten ellen és Mózes ellen, és neki mentek az Isten tekintélyének, és azt mondták Mózesnek, hogy ki vagy te? Hát mit képzelsz te, hogy te fogod nekünk mindig megmondani, hogy mit mond az Isten? Hát az Isten itt van köztünk, nekünk is mondja az Isten, nem csak neked mondja. És egyszerűen a mózesi tekintélyt tönkre akarták tenni, el akarták venni tőle azt, amit az Isten neki adott, helyébe akartak lépni, és ennek a lázadásnak, ami egyrészt az Isten ellen való lázadás volt, meg az akkori az Isten szerint való vezető ellen való lázadás volt, ennek lett egy nagyon komoly következménye. Ennek a komoly következménye az lett, hogy Kórá ebbe a lázadásba, és nem csak ő, hanem mások is, akik részt vettek, ebbe belehaltak. És nem is akármilyen módon. Tudja valaki, hogy halt meg Kórá? Élve temették el. Ez elég kellemetlen dolog, nem? Amikor oda kellett állni az Isten szín elé, és meg kellett vallani, hogy akkor mi újság van, és az Isten kimondja az ítéletet, akkor azon a területen, ahol Kórá állt, és mindazok, akik vele voltak, megnyílt a föld, és elnyelte őket. Vagyis élve lettek eltemetve. Ez nem egy egyszerű dolog. Azt mondja itt a Biblia, hogy ezért a föld megnyitotta a száját, és elnyelte őket Kórával együtt. Így lettek intőjellé, de Kórá fiai nem haltak meg. Vagyis azok haltak meg ott, akik ebben a lázadásban részt vettek. És tudjátok, amikor egy családban ilyen dolog történik, akkor nagyon könnyű azt mondani a gyerekeknek, hogy ha az ilyen az Isten, akkor én viszontlátásra én nem akarom szolgálni azt az Istent, aki így bánt az apámmal. Hát az apám biztos jót akart, ő csak vezető akart lenni, nem? Meg egyébként biztos meg is érdemelte volna, mert sokat küzdött, és miért pont Mózes a vezető? Tehát így is lehetett volna hozzáállni. Úgy is lehetett volna hozzáállni, hogy lehet, hogy igaza van az Istennek, lehet, hogy az apám nem jó viselkedett, de hát azért ez mégis túlzás, nem? És hogyha az Isten így bánik az emberekkel, akkor engem ez az Isten nem érdekel, és akkor megy viszontlátásra. Ugye sokszor vannak olyan élethelyzetek, családi helyzetek, szituációk, amikor azt látjuk, vagy látod, hogy bizonyos emberek másoknak a bűnei miatt megbotránkoznak, kiakadnak, minden bajuk van, és azt mondják, hogy ha ilyen az egyház, ha ilyenek a papok, ha ilyenek a hívők, tudom, ha ilyen a kőszikla gyülekezet, akkor én de soha többet nem jövök. És engem nem érdekel Isten, és nem érdekel semmi. Ugye ismeritek ezt? Van egy szituáció, egy zűrös, bűnös helyzet, és valaki, aki látja ezt, vagy valahogy a környezetébe kerül, ebben nem azt látja, ami a valóság, ami a lényeg, hanem csak azt látja, hogy ezt köszönöm szépen, nekem nem kell, és föllázad az Isten ellen, föllázad egyház ellen, meg vezetők ellen, meg mindenki ellen. De Kórá fiai nem ilyenek. És ez egy óriási érték. Mert ma nagyon sok ilyen lázadó embert látok. A mai ember is szeret kiakadni mindenen, semmit nem megérteni valóságosan, hanem egyszerűen csak felszínesen ítélni, és azt mondani, hogy köszönöm szépen, akkor hagyjon békén az Isten. Ha ilyen az apám, akkor én nem akarok a gyülekezetbe, én nem akarok ez a családhoz tartozni. Ha ilyen a lelkész, ugye, tehát ismeritek ezeket a visszajelzéseket, amit nagyon sokszor mondanak az emberek. Kórá fiai viszont azt mondták, hogy láttuk, hogy az Isten elleni lázadás hol vezet, ezért mi sokkal komolyabban veszük az Istent. Láttam, hogy az apámmal mi történt, én szeretném, hogyha velem nem ez történne. Én látom, hogy az apám elbukott, én mindent megteszek azért, hogy az én ne tudjak elbukni. Teljesen másképp közelítik meg ezt az egészet. Látom, hogy az apám elrontott dolgokat, én nem fogom elrontani, mert az Istenbe akarok bízni. És amikor valaki így látja az életet, akkor ez fölszabadító tud lenni, bátorítást és erőt tud jelenteni, mert az Istenfélelem kezd el nőni, és nem ez a lázadás, meg panaszkodás, meg mindenkivel elegem van, meg mit képzel az Isten. Egyébként lehetőségünk van arra, hogy föltegyük a kérdést, hogy mit képzel az Isten. Az Isten még felelősségre is lehet vonni az embereknek, ezt Isten megengedte. De alapvetően nem baj, hogyha nem felejtjük el, hogy azért az Isten a teremtő, és mi vagyunk a teremtmények. Bármilyen érthetetlen vagy nehéz helyzetek vannak, de azért Isten a teremtő, és én vagyok a teremtmény. És a felállás alapvetően nem az, hogy én számoltatom el az Istent, hanem az Isten számoltat el engem. És hogyha ezt tudja valaki, és ezt megéli, akkor már óriási előnyben van. Azt is megfigyeltem, hogy nagyon sokszor a fiatal hívők nagyon hamar ki tudnak akadni, megbotránkozni. Az idősebb hívők azok már nagyobb erővel rendelkeznek, meg bölcsebbek, de a fiatal hívők nagyon hamar kiakadnak mindenen. Erre vigyázni kell. És aki itt idősebb hívő, vigyázzon arra, hogy ne botránkoztassa meg a fiatal hívőket. Akik meg fiatal hívők vagytok itt, vigyázzatok, hogy nem kell mindenen kiakadni. A fiatal hívők nagyon sokszor úgy élik az életüket, mintha a Bibliából csak azokat olvasnák, azokat a történeteket, amik kegyelem, szeretet, jóság, hűség, nem tudom, tehát mindig csak ezeket, és ahol konfliktusok vannak, nehézségek vannak, feszültségek vannak, bűnök vannak, meg ezeknek a következménye, mintha ez nem lenne benne a Bibliában. Hát ez is benne van. Együtt a kettő. Nos, tehát Kórá családja egy elég zűrös család volt, és ők, amit láttak, hogy mi történt a családjukban, ebből tanultak, és aztán később ők az Isten szolgálatába beálltak, voltak a családból olyanok, akik ilyen kapuőrök voltak, mások pedig zenészek és énekesek voltak, és közülük írta valaki ezt a Zsoltárt is, azért, mert ő tanult abból, hogy az apja elrontott valamit, és azt mondta, hogy én nem akarom elrontani. Az apám rossz irányba ment, de én jó irányba akarok menni. És ha neked is van rossz minta az életedben, bárki is, a családban, az egyházban, vagy a környezetedben, akkor ne azt mondd, hogy mit képzel az Isten, hogy megengedte, vagy esetleg haragszol rá, mert ezzel semmit nem érsz el. Mondd azt, hogy én ebből tanulni akarok, én nem akarok olyan lenni, és ezért még inkább kapaszkodok az Istenbe. És akkor tényleg nem olyan leszel, és ugyanazt megtapasztalod, mint Kórá fiai, hogy Isten meg fog áldani téged, és írsz fantasztikus zsoltárokat, meg gyönyörű lesz az életed. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek az Isten előtt? Ezt mondja ez a zsoltár. Azzal szeretném befejezni, hogy amikor a leginkább kiabál a lelked, és ilyen mértek vannak benne, amikor a legjobban fáj valami, amikor a legmélyebben vagy, hidd el, hogy a lelked akkor vágyik a legjobban az Isten után. Mert akkor van a legnagyobb szükséged az Istenre. Persze a lelked nem biztos, hogy ezt mondja. Lehet, hogy csak a fájdalmat sugározza, lehet, hogy csak a frusztrációt, lehet, hogy csak a keserűséget. De minél inkább mélyre kerül valaki, minél fájdalmasabb az élet, annál nagyobb szüksége van valakinek az Istenre. Van itt egy ilyen szép kép, olyan idillinek tűnik ez az egész, hogy hát a szarvas, hogy kívánkozik a folyóvíz, hát úgy kívánkozik a lelkünk az Istenhez. Lehet, hogy idilli, lehet, hogy túl szép ez a kép, de igaz. De így van. A te lelked, meg az én lelkem az Istenhez kívánkozik. A te lelked és az én lelkem, és minden embernek a lelke egyedül csak az Istennél tud megnyugodni, sehol máshol. Minden más alternatíva, minden más praktika, minden más lehetőség, az csak egy ilyen pótmegoldás, vagy pótcselekvés. A lelked az Istenhez kívánkozik. Akkor is, amikor jól mennek a dolgok, és akkor is, amikor nagyon rosszul mennek a dolgok. Befejezésül egy történetet szeretnék elmondani, és ez a történet segít abban, hogy a miérteket hogy kell megélni. Az egyház történelemből szeretnék hozni egy olyan történetet, ami elég tanulságos. Valaki tudja, hogy ő kicsoda? Ezért külön csokit adok majd, hogyha lesz nálam. De... Szent, az már jó, tehát valamilyen szent, igen. Majdnem. Jó, megbocsájtom nektek, mert nem katolikus gyülekezetben vagyok, ezért nem kell tudni. Ez egy ablak üvegre festett kép. Az ő neve Szent Mónika. Szent Mónikáról azt kell tudni, hogy persze nem szentnek született. Egy olyan családban született, ahol hallotta az evangéliumot, és elég fiatalon megtért. Megkeresztelkedett, és Isten követője lett. És abban az időben a fiatal lányok azok nem úgy házasodtak, hogy nagy szerelem, meg ilyesmi, meg együtt járunk, hanem a család eldöntötte, hogy kinek fogják odaadni, vagy ki lesz a férje. És egy olyan férjet hoztak neki, aki egyébként hát nem, hogy nem érdeklődött Isten után, egy Isten tagadó ember volt. Egy ilyen kicsapongó életet élő ember volt, ilyen lett a férje. És egész életében Mónika tulajdonképpen próbálta a férjét Istenhez vezetni, és folyamatosan imádkozott a férjéért, de a férje nem sok jelét mutatta annak, hogy ebből bármi is megtörténik. Többször megcsalta őt, ez az írásokból kiderül már, mint a férj, többször megcsalta, és Mónika mindig imádkozott, és mindig úgy döntött, hogy megbocsájt neki, még egy lehetőséget ad neki, hát ha megtér a férje. Egészen a férjének a halálos ágyáig várakozni kellett, és ott a halálos ágyán újra elmondta neki az evangéliumot, és imádkoztak, és ott a férje hozott egy döntést. Aztán nem sokkal később a férfi meghalt. Született néhány gyermekük is, az egyiket úgy hívják, hogy Ágaston. Mónika nevelte a gyerekeit, és próbálta a gyerekeit is Istenhez vezetni, kevés sikerrel. Egyetlen eszköze maradt, egyrészt a jó példa, amit egy édesanyja mutathat, a másik, hogy folyamatosan imádkozott. Egy ilyen imádkozó asszony volt, aki imádkozott a gyerekeiért. És az Ágaston nevű fiúk különösen zűrös gyerek volt, aki hát hasonlóan az apjához egy ilyen kicsapongó életet élt. Nagyon értelmes volt, nagyon jól tanult, jó agya volt, viszont ki akarta próbálni az életet teljes szélességében, tehát mindent, ami az élettel vele járt. És nagyon sokat imádkozott Mónika azért, hogy Ágoston fia térjen meg. Ágoston fia viszont nem tért meg, sőt, elhatározta, hogy elmegy otthonról, hogy el fog menni a nagyvárosba, mert neki szűk az a hely, ahol él. És Mónika imádkozott azért, hogy Isten meg ne engedje, hogy eltűnjön a fia, mert akkor minden kontroll nélkül, akkor biztos, hogy egy olyan tékozó valaki lesz, ahol a pokolba fog majd végezni. Imádkozott, és egyszer egy éjszaka, amit végigimádkozott, úgy ébredt föl, hogy mire fölébredt, akkorára a fia lelépett. Ugye a miértek ott vannak, hogy miért? Imádkozok, de miért? Hűséges vagyok, de miért? Isten szolgálom, de miért? Tehát ugye ezekben benne vannak a miértek. Ágoston elment, és sokáig nem lehetett tudni róla semmit. Legalábbis az édesanyja nem tudott róla semmit. Évekkel később megtudta azt, hogy Milánóban él a fia, és elment az édesanyja megkeresni Milánóban, a nagyvárosban a fiát. És ahol rá is talált a fiára, de akkor már úgy, hogy az akkori egyik nagy egyházatjának, Szent Ambrusnak vagy Ambróziusnak a tanításait hallgatta. Amikor ez a Szent Ambrózius prédikált, akkor Ágoston is ott volt, és hallgatta ezeket a prédikációkat. És az anyukája ekkor találkozott vele. És hosszú időn keresztül beszélgettek, kiderült, hogy a fiában volt egy életváltozás, és azt lehet tudni, hogy Ágoston meg is tért, megkeresztelkedett, és elkezdte Istent követni. Mindez 14 éven keresztüli kemény imahadjáratot jelentett az édesanyja részéről. Szent Mónika 14 éven keresztül keményen imádkozott a fiáért, és 14 év után tapasztalta meg azt, hogy a fia megtér, és a fia elkezdi az Istent szolgálni. Egyébként a fia nem akárki lett. Ha valaki ismeri az egyház történelmet, akkor tudjuk azt, hogy nem csak az anyja volt szent, mármint az egyház így titulálja őt, hogy Szent Mónika, hanem Szent Ágoston is, aki az egyik olyan egyházatja, akitől rengeteg olyan dolog jött, ami meghatározta az egyháznak az akkori életét, meg talán a mai életét is. Nem mondom, hogy mindenben tökéletesen, de hogy egy nagy alakja volt az egyháznak, azért, mert valaki a háttérben ott volt, és imádkozott, és imádkozott, és imádkozott. És mindezt azért mondtam el, mert meggyőződésem, hogy amikor a te életedben, vagy az enyémben megjön egy miért, valami nehéz élethelyzet, hogy miért történt ez velem, miért így történt, miért én vesztettem el, stb. Tehát jönnek ezek a kérdések. Minden egyes ilyen miérttel szemben, vagy a másik oldalon a Szentlélek ad neked egy imádságot. És ha csak ezt látod, hogy miért, akkor soha nem fogsz imádkozni, hanem lázadó leszel. Ha meghallod a Szentlélek hangját, és hallod azt, hogy a Szentlélek mire bátorít, és mire vezet, hogy miért kell imádkoznod, akkor ez kiegyensúlyozza egymást, és a Szentlélek tovább tud vezetni, vagy megmondja, hogy miért, vagy soha nem tudod meg, hogy miért, de tovább tud vezetni, tovább fog vezetni, föl fog szabadítani, és meg fog áldani téged. Azt mondja a Biblia, hogy amikor imádkozunk, akkor nem tudunk úgy imádkozni, hogy pontosan ki tudnánk fejezni magunkat, hogy a lehető legjobbat, meg a legfontosabbat mondjuk el Istennek. Ehhez az agyunknak a kapacitása kevés. Bármennyire intelligens valaki, meg bármennyire okos, egyszerűen nem tudjuk jól kifejezni magunkat az Isten előtt. És azt mondja a Biblia, hogy a Szentlélek jön és vezet bennünket, és mondja, hogy miért kell imádkozni. És én azzal szeretném befejezni, hogy amikor a miértek megjelennek az életedbe, akkor nagyon figyelj a Szentlélekre. Mert a Szentlélek el fog mondani neked egy imádságot is. Mond valamit, egy kiutat, hogy miért kell imádkozni, hogy kell tovább menni. Hogy ne ragadj bele a miértbe, ne ragadj bele a bűnbe, ne ragadj bele a kilátástalanságba vagy a fájdalmakba, hanem tudj tovább menni. És a tovább lépés az mindig a mennyből jön. A tovább lépés az soha nem belőlünk jön, soha nem ilyen emberi megoldás, hanem mindig valami isteni megoldás. Ha jön a miért, jön egy imádság, ami tovább vezet, és ebben a továbbvezetésben benne lesz a következő lépés is. Nem biztos, hogy a győzelem, de a következő lépés igen. Kedves zenészek, gyertek, énekeljük el a 42. Zsoltárt, és ez a Zsoltár segít abban, mármint az énekes változata, hogy mi magunk is átgondoljuk ezt az egészet. Most nem kell fölállni, arra kérlek benneteket, hogy maradjatok a helyeteken, ahogy énekeljük ezt a Zsoltárt, Gondold át, hogy a te életedben milyen miértek vannak. Van-e olyan miért, ami megállított téged, vagy rossz irányba vezetett, bűnbe vitt, vagy lázadásba vitt, vagy félelmek gyötörnek emiatt? És ahogy énekeljük ezt a Zsoltárt, gondolj arra, hogy ez a Szentlélek jön és segíteni akar. Ad egy imádságot, ad egy víziót, egy tovább lépést, és ma, ha szükséged van rá, akkor meg tudod tenni azt az egy következő lépést. És holnap egy következőt, és következőt. És lehet, hogy jövő héten visszajössz, és azt mondod, hogy ma volt egy miértem, de egy hét alatt Isten segített abban, hogy ez már nem miért. Hát az Istennek van hatalma. Énekeljük.
Mikor jöttünk ma reggel ide, akkor gyönyörű időjárási jelenséget láttunk. Minden párába volt. Minden párat akart, egészen szemestől idáig. És amikor Tordason fölértünk a dombtetőre, akkor kerestem a budai hegyeket. Kerestem a budaörsi kősziklát, aminek a tövében ott van a kőszikla gyülekezet. És nem láttam. Mert párában volt. De nem fordultunk vissza, hanem jöttünk tovább. Tudjátok miért? De tudtam, hogy itt van. A miértjeink, azok nagyon sokszor úgy telepednek rá az életünkre, mint a pára, hogy nem látunk külön. És nem tudom, hogy hol van a te nagy miérted. A gyermekkorodból hozod, a szüleiddel kapcsolatban vannak miértjeid. Esetleg a gyermekeiddel kapcsolatban vannak miértjeid. Főnököddel kapcsolatban vannak miértjeid. Gyülekezeteddel. Vagy a házasságoddal, nem tudom. És tudjátok, nagyon sokszor ezek a miértek, ezek ilyen horizontálisan kerülnek feltevésre, kérdésként. És felteszed a lelki pásztorodnak, felteszed a szomszédodnak, valamelyik gyülekezeti tagnak, de nem teszed fel Istennek. Pedig nála van a megoldás is. Amikor fölteszed Istennek, akkor jöhetsz azzal a bizalommal, hogy fel fogsz állni a pára, és meglátod a kősziklát. Meglátod a kősziklát. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csüggetsz lelkem? Miért csüggetsz én lelkem? Miért aggódsz, miért aggódsz én lelkem?
Hiszen hálát hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz azok mind szabadulnak. Miért háborúsz lelkem? Miért háborúsz benned? Nézzel én lelkem, bízzál Istenben. Még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak. Hiszen lelkem Istenben.
Emlékezni akarunk arra, hogy Jónás, amikor a legmélyebben volt, és megnyitotta a szívét, száját, és elkezdett imádkozni hozzád, akkor te meghallgattad őt. És megszabadítottad aztán neki új lehetőséget. És köszönjük, hogy velünk is ezt akarod tenni. Urunk, eléd hozzuk a mértjeinket, fájdalmainkat, nehézségeinket, kilátástalan helyzetünket, ima témáinkat, olyan helyzeteket, ami talán évek vagy évtizedek óta ott van előttünk. Urunk, kérünk téged, hogy avatkozz be ezekbe a helyzetekbe. Imádkozunk azért, hogy segíts nekünk túllátni ezeken, lássunk téged, lássuk a dicsőségedet, lássuk a hatalmadat, hogy tudjunk bízni benned teljes szívünkből, hogy te vagy a szabadító, hogy te vagy a megváltó. Urunk, imádkozunk azért, hogy mindazok, akik ma úgy érzik, hogy nehéz helyzetben vannak, mert fáj nekik valami. Imádkozunk értük, Urunk, hogy a hitük, a bizalmuk az ne tudjon megrendülni benned. És tudjuk, Urunk, hogy a hitet te megáldod, a hitre te válaszolni fogsz. És mindazokat, akik őszintén jönnek hozzád, azokat te meg fogod áldani és meg fogod szabadítani. Urunk, imádkozunk azért, hogy legyen ez így mindazoknak az életében, akiknek erre most szüksége van. A családokban, a munkahelyeken, a személyes életekben, vagy a baráti kapcsolatokban, gyülekezeti életben, egyházi életben, bárhol is, Urunk. Egyszerűen engedni akarjuk, hogy a te jelenléted legyen ott mindenütt. A te szent lelked hadd árasszon el bennünket. És mindaz, ahol megjelenünk, azokon a helyeken, azokban a környezetekben, hadd tudjon, Uram, a te dicsőséged megnyilvánulni. Hogy mi, akik a te nevedről neveztettünk el, ne csak a fájdalmat tudjuk mondani, hanem tudjuk a megoldást is elmondani, hogy te vagy az, aki meghaltál, föltámadtál és győztél, és te a mennybe viszel bennünket. Köszönjük ezt. Urunk, kérjük, hogy áld meg valamennyünknek az életét, a következő napokat, az imádságainkat, a miértjeinket. Kérünk, hogy hitben és Szentlélekkel teljesen tudjuk megélni a következő napokat, megtapasztalva azt, hogy tényleg te hűséges Isten vagy. Köszönjük, hogy azt is megtapasztalhatjuk, amit a Zsoltár író mondott, hogy nappal is, éjjel is te éneket adsz a szánkba, imádságot életünk Istenéhez. Te tudsz fölemelni, és kérjük, hogy tedd is ezt meg. Tarts meg, és áldj meg bennünket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.